Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy a jelenlétedben lehetünk és dicsőíthetünk téged. Hálás vagyok azért, hogy te látod a mi egész életünket, látod a mi minden porcikánkat, minden gondolatunkat, minden szándékunkat, és ennek ellenére te kegyelmes vagy hozzánk. Látod azt, hogy mi önmagunktól nem kerestünk téged, és nem szerettünk téged. Köszönjük azt, hogy te elküldted a fiadat, hogy ő meghaljon a kereszten a mi bűneinkért, hogy magára vegye azt, amit mi érdemeltünk, és hogy emiatt mi újra te jelenlétedben lehetünk. És köszönöm azt, hogy aki benned van, ha benned vagyunk, akkor nincsen semmi, ami elválaszthat minket a te szeretetettől. Úgyhogy köszönjük neked azt, hogy te vagy az egyetlen méltó Isten, akit mi dicsőíthetünk, aki megadja az életünk értelmét és az identitásunkat, és köszönjük azt, amit tettél értünk Krisztusban. Jézus nevében. Amen. Foglaljátok helyet. És most pedig köszöntöm Molnár Sándort a gyülekezetünkben. Ő már korábban is hirdette itt az igét, úgyhogy aki emlékszik rá, az biztos megint nagyon örül, hogy újra Sándor hirdeti az igét, úgyhogy Sándor, kérlek, fáradj ide, és hirdesd az igét.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, Molnár Sándor vagyok, a budapesti Golgota gyülekezet egyik vezetője és igehirdetője, de örülök, hogy már nem először, hanem sokadszorra vagyok itt köztetek, sokakat ismerek, és nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, mindig nagy örömmel jövök, amikor Robi hív, és úgy érzem, hogy nagyon egy áldott gyülekezet vagytok. Különösen azért, mert az utóbbi időben Robi befejezte azt a sorozatot, ami áttekintette az egész Bibliát. És hadd mondjam el nektek, Magyarországon az ilyen típusú sorozat elég ritka, nem tudok hasonlóról. Tehát ez egy egyedülálló sorozat volt, úgyhogy ha esetleg valaki nem hallotta, akkor még vissza tudja hallgatni a felvételről is. Nagyon ajánlom nektek, mert ahhoz, hogy értsük azt, hogy mi történik ezen a világon, honnan jövünk, hova megyünk, és értsük az összefüggéseket, ahhoz pontosan egy ilyen áttekintő tanítás sorozatra volt szükség, ami elhangzott itt nálatok, úgyhogy ez egy nagyon nagy kincs. A mai alkalommal én szeretnék beszélni egy olyan témáról, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunkat érint, néha nagyon, néha kevésbé. Ez pedig a szenvedés. Ha van Isten, akkor hogyan engedheti meg azt, hogy olyan sok szenvedés legyen ezen a világon? Ugye biztos hallottátok már ezt a kérdést, vagy már ti is kérdeztétek ezt. Ez egy jó kérdés. És az egyik legfontosabb kérdés, amik miatt sokan nem hisznek Istenben. Mert sokan azt mondják, hogy ha lenne Isten, akkor nem engedné meg ezt. Ha lenne egy szerető Isten, egy mindenható Isten, egy mindentudó Isten, egy jó Isten, akkor hogy engedhetné meg ezt a sok szenvedést ezen a világon? Miért nem akadályozza meg? Miért nem vet véget az igazságtalanságoknak? Miért hagyja, hogy pusztítson a gonosz? Miért nem védi meg az ártatlant? Ugye ezek azok a kérdések, amik szerintem mindannyiunkban ott vannak, és ott lehetnek, és nagyon sok embert visszatartanak Istentől. Én azt gondolom, hogy a keresztények számára, akik hisznek Istenben, azoknak is ez a legnagyobb próbája a hitnek. Ez az egyik legnagyobb próbája a hitnek. Hogy miért engedi meg a szerető Isten az én életemben a szenvedést? Miért nem veszi el tőlem ezt a dolgot? Miért engedte, hogy ez így alakuljon? Ez az a kérdés, ami mindannyiunkat megpróbál. Mert nincs kivétel. Mindannyian átmentünk, átmegyünk és át fogunk menni szenvedéses időszakon. És mindannyiunkban ott van a kérdés, miért? Miért? Ó Istenem, miért én? Miért velem történik mindez? És ha megtörténik, akkor hogy fogom ezt túlélni? Hogy fogok ezen átmenni? Na ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai alkalommal. Imádkozzunk! Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a jelenlétedben. köszönjük neked azt, hogy te szeretsz bennünket, és mi bátran kérdezhetünk kemény kérdéseket is. Olyan kérdéseket is, amelyek ott forrongnak talán a szívünkben oly régóta, hogy miért, és keresjük rá a választ. Azért vagyunk itt ezen a reggelen, hogy te szólj. Imádkozom azért, hogy nyisd meg mindannyiunknak a szívét, hogy te igéd az célba találjon, eljusson a te szavad, az elménkünk, hogy megértsük, és a szívünkig is, hogy be tudjuk fogadni és magunkévá tenni, amit te mondasz. Érints meg bennünket, árasz ki a te szent lelked, szólj hozzánk. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen. Az első kérdés tehát úgy hangzik, hogy miért engedi meg Isten a szenvedést a világon? Ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell a teljes képet a világtörténelemről. Tehát például ezért jó az a sorozat, amit a Robi végig tanított, mert aki ezt végighallgatta, az látja a teljes képet az egész világ történetéről. Mert látnunk kell, hogy mi Istennek a terve, hogy mi történt eddig, mi az, ami most történik, és mi fog ezután történni. És mindezeket látva együtt tudjuk megérteni a választ ezekre a kérdésekre. Mi hát Istennek a terve? Hát Istennek a terve az, hogy békében, harmóniában éljen a teremtményeivel. Ezért teremtett ezt a világot, hogy ezt olvassuk már ott Mózes első könyvében is. Viszont mást is olvasunk sajnos. Azt is olvassuk, hogy már az első emberpár szakított Istennel, és öntörvényűvé vált. Hogy ez volt a bűneset, és ennek súlyos következményei lettek, olyan következmények, amik nem voltak az Isten tervében, hanem az ember bűne hozta be ezeket a dolgokat a világba. A betegség, a fájdalom, a szenvedés, a halál, ezek a dolgok nem voltak az Isten tervében, de bejöttek a bűn következményeképpen. A Biblia azonban elmondja nekünk azt is, nem csak az, hogy ez történt, és az, hogy ez van, de hogy Istennek van egy terve, amit folyamatosan végezel ezben a világban, hogy ezt nem hagyja annyiban. Ő nem hagyja annyiban, hogy akkor ez már így marad, hanem ő helyre fogja állítani teljesen a világot. Van egy helyreállítási terv, amit ő folyamatosan végez ebben a világban, és ő helyreállítja úgy ezt a világot, hogy nem lesz már betegség, fájdalom, szenvedés és halál. A helyreállított világról így olvasunk, például a Jelenések könyvében, Jelenések 21:3-4-ben. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ő pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát mi egy olyan átmeneti világban élünk, ami az eredeti és a helyreállított világ között van, és ebben az átmeneti világban, itt és most még van szenvedés. Hát ez nem jó hír, tudom, de ez az igazság. Bárcsak már ott lennénk, ezt kívánjuk, én is ezt kívánom, de még nem ott vagyunk. Hát ez hát a válasz a szenvedés eredetére ebben a világban. Azonban ezzel még nem válaszoltam meg minden kérdést, mert elmondtam a szenvedés általános okát, de nem mondtam meg a célját és a megoldását. Ez a válasz még nem vigasztalja meg azokat, akik épp szenvednek, fájdalomban vannak, beteg ágyon vannak. Nem ad nekik vigaszt, hogy hogyan menjenek ezen át. Amikor a szenvedő ugye azt kérdezi Istentől, miért én? Miért velem történik ez meg? Miért nem védtél meg? Miért hagytad, hogy ide jussak? Ugye ezekre nem válaszoltam még. És ezek a legizgalmasabb kérdések. Úgy érezzük sokszor, ezek a legfontosabb kérdések, amikre választ kell, hogy kapjunk. Ezért a mai alkalommal szeretném veletek együtt megnézni a Bibliából az egyik zsoltárt, amit egy szenvedő mondott el, és az összes zsoltár közül azt gondolom, hogy a legnagyobb mélységbe visz. Ez a 88. zsoltár. Miért visz ez a zsoltár a legnagyobb mélységbe? Azért, mert a Bibliában sok történet és zsoltár is beszél a szenvedésről, de általában mindegyik végén megjelenik a remény, a megoldás, a szabadulás. Egyedül kettő zsoltár van, ahol a végén nem a remény az, amivel befejeződik. Ez a 39-es és a 88-as egyébként. És én most a 88. zsoltárt szeretném veletek együtt átnézni. Tehát azért ezt a zsoltárt választottam, hogy Isten igéje mutassa meg nekünk most azt a legnagyobb mélységet, ahol a szenvedőnek már a remény sem jelenik meg. Olvassuk hát a Biblia legreménytelenebb zsoltárát, a 88. zsoltárt. Korah fiainak zsoltár éneke, a karmesternek, a betegség kezdetű ének dallamára éneklendő, az Ezráhi Hémán tanító költeménye. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal! Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre, mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet. Utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok. Szemem elbágyadt a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram! Minden nap kitártam feléd kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? Ismeretesek-e a csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el engem? Uram, miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta. Rettegek tőled, tanácstalan vagyok. Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásaid megsemmisítenek. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, teljesen bekerítenek engem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem. A zsoltár az eredeti héberben még drámaibban mutatja be a zsoltáros reménytelenségét, mert a héberben az utolsó szó a sötétség. Úgy lehetne szó szerint fordítani a zsoltár végződését közvetlenül a héberből, hogy a legközelebbi barátom a sötétség. Egy elképesztően drámai zsoltár, és arra most nincs időnk, hogy részletesen versről versre végigelemezzük, pedig nagyon izgalmas volna, de az egy több órás igehirdetést eredményezne, amire nem kaptam engedélyt. Úgyhogy erre nincs időnk, viszont arra van időnk, hogy ebből a zsoltárból választ kapjunk a kérdéseinkre, amit feltettünk az elején. És néhány megállapítást tudjunk tenni a szenvedéssel kapcsolatban. Az első megállapításunk ez. Az életünkben levő szenvedéseink okait, céljait és a szenvedésünk hosszát nem mindig mondja meg nekünk Isten. Legalábbis ebben az életben. És tudom, hogy ez kemény. Ez nehéz. az életünkben levő szenvedéseink okait, céljait és a szenvedésünk hosszát nem mindig mondja meg nekünk Isten. Egy igeverset hagy idézek nektek, Mózes 5. könyvének a 29. fejezetének a 28-as verse, ezt olvassuk. A titkok az Úré, és a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Tehát Isten nem mond el mindent nekünk, nem nyilatkoztatott ki mindent nekünk, és nem fog elmondani mindent nekünk, és ezzel is célja van. Így visszagondolva az életemre, nagyon jó dolog, hogy egy csomó dolgot nem mondott el előre Isten nekem, mert nagyon nagy gáz lett volna, ha előre tudok dolgokról. Tehát néha ezt azért meg is értjük. Néha nem. Néha azt szeretnénk, hogy tudni, hogy mi a válasz? Meddig még? De Isten nem mindig mondja ezt el. Nézzük csak meg itt a Zsoltárost. Nézzük meg az ő esetét. A Biblia hogy tanít erről? Ha megnézzük a Zsoltáros szavait, azt látjuk, hogy ez egy Istenben komolyan hívő ember imádsága. Honnan tudjuk ezt? Megváltójának nevezi már az elején Istent, aki ismeri őt. Egy olyan ember imádságát olvassuk ebben a Zsoltárban, aki kifakad Istennek, és a teljes bizonytalanságot éli meg Isten előtt. Ugye a konkrét bajairól ugye nem olvasunk sokat, de azt látjuk, hogy elég sok van neki. Külső meg belső baja is. Ugye a külső bajéről azt látjuk, hogy elveszítette a barátait, úgy érzi, hogy közel van a halálhoz. Lehet, hogy valamilyen, sőt nagyon valószínű, hogy valamilyen fizikai betegség is gyötri. A harmadik verstől kezdve pedig szinte azt látjuk, hogy a halál képe tér vissza újra és újra. A halál képe. A belső bajról pedig azt látjuk, hogy hát a hite is megrengett. Úgy érzi, hogy Isten is elhagyta. Sőt, úgy érzi, hogy Isten sújtotta őt csapásokkal. A Zsoltáros nem érti az okát a szenvedésének, és a célját se látja, sőt, a végét se látja. Nem reménykedik abban, hogy vége lesz egyszer. Nem érzi ezt, hogy lesz változás. Azt gondolja, mindig minden ilyen marad. A legjobb barátom a sötétség. Érezted már azt, hogy benne vagy egy szenvedésben, és úgy érzed, soha nem lesz vége? Mikor telnek a napok, a hetek, a hónapok, és nincs változás. Minden ugyanaz. A nyomorúságod megmarad, és nem látod annak a végét. Ezt élt át itt a Zsoltáros is. Ugye vannak, akik azt tanítják, hogy ha megtérsz, keresztény leszel, akkor Isten megment, megóv minden bajtól. Ez azonban nem igaz. A Biblia nem hazudik, az igazat mondja nekünk. A Biblia őszintén beszél arról, hogy a keresztényekkel is nagyon sok minden baj történhet. És nagyon sok szenvedést élhetnek át. Tehát ne legyenek hamis várakozásaink, hogy azt mondjuk, hogy ez meg ez úgyse történhet meg vele. Még azokkal is, akik nem élnek bűnben. Mert sokan nem a bűn miatt, hanem ártatlanul szenvednek. Sokszor talán mások bűne miatt. Hát gondoljatok Jézusra, és soha semmilyen bűnt nem követett el. Hát mégsem élt egy békés életet, ugye? Félreértették, üldözték, megkínozták, végül megölték. Ha te az ő tanítványa vagy, akkor hát emlékeztesselek az ő szavára, ugye a János 15:20-ban olvassuk, hogy emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Ha Jézus átélte a szenvedést, akkor mi is átéljük azt. De miért van az, hogy Isten sokszor se az okát, se a célját, se a hosszát nem mondja meg nekünk? Miért? Legalább tudnánk, hogy meddig kell kibírni, nem? Az úgy sokkal jobb volna, nem? Úgy valahogy csak kihúzzuk. És mégsem mondja meg. Miért? Most érkeztünk el a második fontos megállapításunkhoz, ami erre is fényt derít majd. Ez a második megállapítás pedig az, hogy a szenvedés tudja legjobban formálni a jellemünket. A szenvedés tudja a legjobban formálni a jellemünket. Nézzük csak a zsoltáros imádságát, amit felolvastam. Valami nagyon furcsa van ebben az imában. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Ez a zsoltáros nem ad hálát, hanem csak panaszkodik, sőt vádolja Istent. Ha olvassátok a verseket, azt látjátok, hogy tele van túlzó kifakadásokkal és végletes képekkel. Hát vannak, akik ezt már, ezt az imát akár már Isten káromlónak is mondanák. Hát vajon Isten miért akarta, hogy a Bibliában egy Istent vádoló panasz áradat kerüljön be 88. zsoltár néve? Vajon miért? Mert egy dolog biztos, ez nem egy mintaimádság, amit itt felolvastam. Nem úgy épül fel, mint egy szép keresztény imádság, hogy imádat, hálaadás, kérés, ugye? Hát ez nem. Itt csak egyetlen egy dolgot látunk, Istent vádoló panasz áradatot. Miért nevezhetjük ezt egyáltalán imának és nem Isten elleni lázadásnak? Azért, mert Istenhez szól. Nem másnak mondja ezt el. Akkor lenne lázadás. A zsoltáros mindazt, ami a szívében van, egyenesen Istennek mondja. Őszintén kifakad, ami a szívében van, és Istennek mondja el. És Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívében. És Isten csak ezt várja tőlünk. Csak őszinteséget vár. Csak azt, hogy őszintén mondjuk el, mi van a szívünkben. Ő nem szép imákat vár, hanem őszinte imákat vár. Emlékezzetek Jób történetére. Ugye, hát hogyha nézitek Jobbnak a sztoriát, akkor azért látjátok, hogy Jób azért mondott elég szörnyű dolgot Istenről. Istennek. Ugye voltak a barátai, emlékeztek rá, hát azt ők már ezt lázadásnak gondolták. Ugye? És mégis Jób könyvének a végén valamit olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy Jób jól beszélt felőle. Hoppá! Sőt, azt mondja, hogy a barátai nem beszéltek jól, és jobban teszik, ha megkérik Jóbot, hogy imádkozzanak értük. Istennek az őszinteség a fontos. Az, hogy hozzámenjünk mindazzal, ami a szívünkben van. Jób őszintén Istennek mondta el a panaszáradatát, és ezért nem lázadás volt, hanem egy őszinte imádság. És ugye látjuk Jób könyvének a végén, hogy hatalmas formáltatást végzett el Isten Jób életében ezen a szenvedésen keresztül. Az egyik kedvenc ószövetség teológusom, Derek Kidner, ezt írja erről zsoltárról. Maga az a tény, hogy ez az imádság szerepel a Bibliában, arról tanúskodik, hogy Isten megért bennünket. Isten tudja, hogyan beszélnek a neki keseredett emberek. Isten pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk, hogy milyen szenvedéseken megyünk át, hogy miket élünk át. És Isten azokért tette ide ezt a zsoltárt, akik így éreznek, amikor nagy szenvedéseken mennek át. Isten ezt tudja. Azt akarja mondani nekünk, hogy ő ezt pontosan tudja, és velünk van. De mi a célja Istennek azzal, hogy megenged szenvedéseket, és megpróbáltatásokat az életünkben? A Biblia így válaszolja meg kérdésünket, Római Levél 5. fejezetének a 3-tól 5-ös verseiben ezt olvassuk. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Nagyon sok minden van ebben a gazdag ige részben, de most csak azt arra szeretnék mutatni, hogy a megpróbáltatások és a szenvedések formálják a jellemünket, hogy milyenekké válunk. Ha megnézitek azokat az embereket a Bibliában, akik átmentek szenvedéseken, vagy megnézitek az egyház történelemben azokat az embereket, akik Istennel átmentek szenvedéseken, azok mind elmondhatják és el is mondják nekünk azt, hogy Isten legjobban a szenvedésben formálta őket. Isten mindent, ami történik velünk, a szenvedést is felhasználja valamilyen módon a mi javunkra, még akkor is, ha nem értjük. Ugye Róma 8.28-ban ezt olvassuk, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Minden a javunkra szolgál. Hát ezt néha nem tudjuk elképzelni. Ugyan már, miért szolgálna a javamat ez a sok szenvedés, amit átélek? Nem tudom. Én sem tudom. De Isten igéje ezt mondja, valamilyen módon Isten ezt munkálja. És Isten kegyelmét is a szenvedésben tudjuk megtapasztalni a legmélyebben. És bennem ott volt a kérdés, és szerintem bennetek is, hogy jó, rendben, a szenvedés formál, de nem lehetne más úton is formálni minket? Mégiscsak, ha lehetne választani, tudja, hogy nem a szenvedést választanám, hanem ha van még opció, akkor választanék valami mást is. És, de igen, vannak más utak is, és Isten használhat és használhat más utakat is a formáltatásunkra. Hadd mondjak példát ilyenekre. Például Isten igéje is formál minket. Aha, olvassuk, hallgatjuk, hisszük, éljük, ez formál minket. Olyan sok hatás ér bennünket ebből a világból, ami befolyásol minket, és egyedül a Bibliáról tudjuk biztosan azt, hogy igaz, és ez az Isten szava. Mennyire nagy kincs, hogy a kezünkbe lehet. És ez formál minket. Bárcsak ez volna a legnagyobb domináns erő, ami formálna minket. Mert az igazság szabaddá tesz. Ezért óriási jelentősége van, hogy mennyire engedjük, hogy a Biblia formáljon minket. Vagy mondok még egy példát, a dicsőítés is formál minket, ha nem csak formális éneklés, hanem szívből induló imádat. Isten használ más csatornákat, más eszközöket is a formáltatásunkra, más utakat is. De úgy látom, hogy talán a szenvedés a leghatékonyabb. Miért? Mert nagyon közel tud vinni Istenhez. Még akkor is, ha nem akarod. Mert a dicsőítés is közel visz Istenhez, de ott általában akarod. De amikor menekülsz egy szenvedés elől, akkor az kényszerít bele, hogy közel kerülj Istenhez. És akkor lehet, hogy meghallod a hangját, amit eddig nem hallottál. C.S. Lewis azt mondta, hogy Isten suttog hozzánk örömünkben, szól hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiált hozzánk a fájdalmunkban. Lehet, hogy te is most egy olyan szenvedésen mész át, ahol meghallhatod Isten hangját, amit talán még nem hallottál, vagy nem akartál meghallani. Miért nem mond Isten ilyenkor olyan dolgokat, amit annyira szeretnénk hallani, hogy mikor ér véget ez a szenvedés. Talán azért nem mondja ezt Isten, mert ő azt szeretné, hogy elég legyen nekünk ő maga. Legyen elég az, hogy bízol benne, és ezért ő azt mondja neked, bíz benne. Te kérdezed, mikor ér véget a szenvedésem? És ő ezt válaszolja, bíz bennem. Te kérdezed, miért engedted ezt meg az életemben? És ő azt válaszolja, bíz bennem. Bíz bennem akkor is, ha most nagyon rossz, akkor is, ha nem érted, akkor is, ha úgy érzed, hogy nem vagyok veled, akkor is, úgy, ha úgy érzed, mintha én büntetnélek, bíz bennem, bíz bennem. Isten azt akarja elérni, hogy ő legyen a mi kincsünk, és őt akarjuk. Mert azért valljuk be, sokszor nem ő az. Sőt, mindannyian úgy kezdtük az Istennel a járást, hogy valamit akartunk tőle. Nem őt akartuk. Akartuk a bocsánatot, akartuk az áldást, akartuk a boldogságot, akartuk a társat, akartuk a szabadulást, akartunk tőle sok mindent, és valójában azért kezdtünk el vele járni, mert őt eszköznek akartuk használni arra, hogy ezeket megkapjuk. Legyünk őszinték. Mindannyian ilyenek vagyunk. Persze aztán Isten tudja ezt, és hozzánk nyúl, és elkezd formálni. De a romlott emberi természet nem úgy indul, hogy Uram, csak téged akarlak, és ez igaz lenne. Nem igaz. Mást is akarsz. Még ha ez igaz is. Legyünk őszinték. És Isten tudja ezt. Tudja, hogy ennyire gyengék vagyunk, és így is szeret minket, és így is türelmes hozzánk, és így is megállt, és formálni akar. Hogy felismerjük, hogy ő az igazi kincs. Vagy eljussunk oda, hogy elsősorban őt akarjuk. Önmagáért, nem az ajándékaiért, nem azokért, amiket megad, hanem önmagáért, aki ő. Ismerjük őt meg ennyire, az ő szeretetét, hogy önmagáért akarjuk. És ahogy bízol benne, és átmész a szenvedés időszakán, az egyik legnagyobb formáltatást fogod átélni. Végül egy harmadik megállapítással szeretném befejezni, a harmadik pedig ez, a szenvedéseink idéglenesek és véget fognak érni. Ez egy jó hír. Még akkor is, ha nem tudjuk, hogy mikor. Ez az, amit a zsoltáros rosszul látott. Amiben tévedett. Mert ő úgy fejezte be a zsoltárt, hogy a sötétség a legjobb barátom. Nem volt reménye. A valóság azonban az, hogy Isten nem hagyta benne ebben a sötétségben, hanem kiemelte ezt a zsoltárost onnan. Honnan tudjuk ezt? Nézzük csak meg, mit olvastunk az első versben. Kicsoda ez az ember? Ki a zsoltár szerzője? Az Ezráhi Hémán, aki Sámuel unokája volt, és Dávid egyik dicsőítés vezetője lett. Biztos tudjátok, hogy Dávidnak hatalmas dicsőítő csapata volt, nagyon sok zenésszel, énekessel, és ennek a hatalmas csapatnak volt három fő dicsőítés vezetője, akik egyike volt ez az ember, Hémán, aki ezt a zsoltárt írja. Tehát ez az ember, akit olyan nagy mélységeket él át, amit kifejez ebben a zsoltárban, és teljesen reménytelen, és azt mondja, hogy a sötétség a legjobb barátom, ez az ember nagyon-nagyon sokaknak az életét áldotta meg az ő szolgálatával, mint dicsőítés vezető. És Isten átvitte ezen a szenvedésen, és formálta őt is, hogy utána csodálatosan tudja használni. Akármilyen szenvedésen mész át, tudd meg, hogy abban Isten formál, és valami csodálatosat fog formálni belőled. Akármilyen szenvedésen mész át, tudd meg, hogy az csak idéglenes lesz. És lesz szabadításod. Amikor Jézus a Getsemáné kertben vért verejtékezett, akkor ott harcolt. És tudod, mi volt a harca? Hogy kitartson. És kitartott, nem adta fel, végigcsinálta, és ezzel megváltott téged. Ezért vagy te megváltott ember, ha már befogadtad őt megváltódnak. Ő a kereszten megtapasztalta, hogy milyen a teljes sötétség. Mikor az atya is elhagyta őt, és magára vette a világ bűneit, az én bűnömet, és a te bűnödet is. Jézus kitartott, és megváltott téged. A szenvedésedben neked már nem kell megtapasztalnod azt a sötétséget, amit ő megtapasztalt. Mert lehet, hogy te érzed a sötétséget, de valójában nem vagy abban, mert ott van melletted Jézus. Mert ő soha nem hagy el téged. Mert ezt ígérte. Már semmi nem választ el. Nem választja őt el tőled, ha te már az övé vagy. Isten veled marad a szenvedésben, kiformál és megszabadít. Ez a terve. Ha az élet teljességét meg akarod élni, azt csak a szenvedéseken át tudod megközelíteni. Mert csak ott válhatsz olyanná, amilyennél Isten akar tenni. Ezért a szenvedés nem ellenségünk már, hanem Isten eszköze arra, hogy amire ő akarja ezt használni. Tehát a kereszténység tanítása a szenvedésről teljesen más, mint amit más vallások vagy a világ tanít. Tim Keller ezt így fogalmazta meg, A fatalizmus állításával ellentétben a kereszténység tanítása szerint a szenvedés lesújtó. A buddhizmus állításával szemben valóságos. A karmával ellenben gyakran igazságtalan. Ám a szekularizmus állításával szemben jelentőségteljes. A szenvedésnek célja van, és amennyiben helyes módon nézünk szembe vele, akár csak a szög a fában, egyenesen Isten szeretetének mélyére vezet el minket. Valamint nagyobb stabilitásra és lelki erőre, mint azt valaha el tudnánk képzelni. Emlékszem arra az időszakra, amikor a gerinc sérvem miatt ordítottam a fájdalomtól. Nem tudom, hogy közöltetek, kinek volt gerinc sérve, azt kívánom, hogy ne legyen senkinek. De látom, valaki jelentkezik, tehát egyet tud érezni velem, de hát biztos mást is, szenvedést is, betegséget, fájdalmat is átéltetek már. De ha valakinek van egy olyan fájdalma és olyan gerinc sérve, ami folyamatos, olyan erős fájdalmat okoz, hogy ordítasz tőle, és semmilyen fájdalomcsillapító nem hat. Injekciók, gyógyszerek, semmi. És egyetlen dolgot tudsz, szinte ordít, folyamatosan ordítasz a fájdalomtól. A legtehetetlenebb, a legrosszabb állapot, amit el tudok képzelni, és amit átéltem. És teltek a napok. Teltek a hetek. Teltek a hónapok. És nem változott semmi. Hát, így fogom leélni az életemet, hogy ordítok a fájdalomtól. És csak Isten maradt velem, és bíztam benne, kiáltottam hozzá, panaszkodtam neki, de bíztam benne. Hittem, hogy velem van, meg fog szabadítani. És Isten kihozott belőle, és azt gondolom, hogy valószínűleg a jellememben a legnagyobb változást ez az időszak hozta el. Ez a szenvedéses időszak. Akkor átmentem ezeken. És aztán megtapasztaltam a gyógyulást is, és a szabadulást is. Ha te bármilyen szenvedésben vagy, fájdalomban vagy, betegségben vagy most benne, bíz benne. Ki fog hozni belőle? Lehet, hogy nem úgy, ahogy gondolod, nem akkor, amikor gondolod, nem olyan módon, de ő tudja, mit csinál. A vége jó lesz. A vége jó lesz. Az ő kezében van minden ebben a világegyetemben. Semmi nem történhet úgy, hogy ő ezt nem engedné meg. Megengedte a szenvedést is a te életedben, meg az én életemben is. Valamit akar vele. Valamit el akar végezni. És addig is nem azt akarja, hogy úgy éljük le a keresztény életünket, hogy a szenvedés és a fájdalom körül forog minden gondolatunk. Nem azt akarja, hogy depresszióba essünk, és önsajnálatba, és teljesen elássuk magunkat. Hanem azt akarja, hogy bízzunk benne, és fedezzük fel azt az örömöt a szenvedések között is, amit ő ad. Mert igenis ad. John Piper azt mondta, hogy nem tudod megállítani az érkező fájdalmat és a könnyeket, de meg tudod akadályozni, hogy az örömöd elmenjen. Ha van már örömöd Krisztusban. Mert amikor a szenvedésben benne vagyunk, hajlamosak vagyunk elfeledkezni Isten minden áldásáról, és akkor elszáll az örömünk, hogy semmi sem jó. Hirtelen elfelejtjük az összes jót az életünkben. Minden rossz. Túlzó módon gondolkodunk. Mert csak arra az egyetlen egy dologra, arra a szenvedésre tudunk összpontosítani. Azt tölti be a világunkat. Pedig biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében nagyon sok ok ad. Ok van arra, hogy örüljünk. A szenvedésben is. Ha más nem jut eszedbe, akkor egyet biztosan tudhatsz, hogy Krisztus meghalt érted a kereszten, és ezzel megváltott téged, és örök életed van, és a helyreállított világban már soha nem kell majd szenvedned. Ez tuti. Szerintem van más is, aminek örülhetsz. Elkezdenék veled beszélgetni, kávé 5 perc alatt biztos, hogy 40 dolgot összeszednék. vagy akár anélkül is már most el tudom mondani, az, hogy itt vagy, ide tudtál jönni, lélegzel, élsz. Rengeteg dolog van, amiért hálát adhatunk és örvendezhetünk. Családunk, házastársunk, gyerekeink, barátaink, annyi minden dolog van, amiről sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez természetes. Nem természetes, mert sok embernek nincs. Lehetséges átélni szenvedésben is az örömöt Krisztussal. Ugye idéztem már Pál apostoltól a Római Levél 5. fejezetéből. A 3. versben ott olvastuk azt, hogy lehetséges örvendezni a szenvedések között is. És én is átéltem ezt már sokszor. Nem mindig könnyű, mert tényleg el akar borítani a depresszió meg az önsajnálat. De lehetséges. Vele lehetséges. Az amerikai tehetségkutató sorozatban volt egy énekest, akit úgy hívtak, hogy Nightbird. Van, aki hallott róla? Ó, van, aki hallott róla. Ez egy fiatal lány. A Nightbird tavaly óriási sikert aratott egy dalával, aminek az volt a címe, hogy It's okay. Minden rendben van. Ugye, ha meg akarjátok hallgatni ezt a dalt, ti is megtudjátok a YouTube-on, hogyha beírod, hogy Nightbird, akkor ez az első találat. Ezt reklámoztam, szerintem érdemes meghallgatni. Ez a lány súlyos rákbetegségben szenvedett, és amikor elénekelte ezt a dalt, és a zsűri, aki nem tudta ezt róla, értékelte őt, és akkor a vele való beszélgetésben ugye megtudták, nem értették, hogyan tudott így énekelni és ragyogni egy ilyen betegséggel. És Nightbird, aki egyébként keresztény volt, mondott valamit, amit én soha nem fogok elfelejteni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Azt mondta, meddig várjak, hogy minden rendben legyen, hogy végre eldöntsem, hogy boldog legyek. Nightbird februárban meghalt a rákban, de a példája, dalai és a szavai tovább élnek sokakban, bennem is. Meddig várjak, hogy minden rendben legyen, hogy végre eldöntsem, hogy boldog legyek? És te meddig vársz? Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te szeretsz minket, és te az igazat mondod nekünk. Te nem hamis vigasztalást mondasz, hanem a te igéd igazságát, és elmondod, hogy mennyire szeretsz minket, és elmondod azt, hogy mit tettél értünk. Köszönjük, Jézus, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy soha semmi nem választ el tőled. Köszönjük, hogy ez az a legfontosabb igazság, amivel mi végigmehetünk ezen az életen, hogy te nem hagysz el minket, te velünk maradsz mindenhol, mindenben, akár szenvedésben, jóban vagy rosszban is. Uram, én imádkozok most azokért, akik esetleg úgy vannak itt, hogy átmennek ilyen szenvedésen. Lelki vagy testi szenvedéseken, fájdalmakon. Uram, imádkozom őértük. Azért imádkozom, hogy engedjék, hogy a szívük ne keményedjen meg, hanem megnyíljon, és te közel tudjál menni hozzájuk, hogy te hozzad a vigasztalást, te hozzad a te igazságaidat, hogy te megsimogasd őket, te megbátorítsd őket. Imádkozom őértük, erősítsd meg őket, és add, hogy megtalálják az örömöt, még akkor is, amikor nem veszed el tőlük még a szenvedést. Hogy tudjanak benned örvendezni, hogy felismerjék, hogy te vagy a legnagyobb kincs, hogy felismerjék azt a sok áldást az életükben, amit már adtál nekik. Hogy végre el tudják dönteni, és el tudjuk mindannyian dönteni, hogy nem arra kell várnunk, hogy boldogok legyünk, hogy minden rendbe kerüljön az életünkben, hanem arra, hogy te legyél a legfontosabb, és benned kezdjünk el örvendezni, és a te ajándékaidban. hogy boldogok legyünk. Uram, imádkozom azért, merjünk boldogok lenni a szenvedéseink között is. Jézus nevében kérem mindezt. Amen. Isten áldjon benneteket. Sziasztok.